Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra ige hirdetés alapjául kijelölte, Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapra. Megírva találjuk Lukács evangélium a 8. fejezetében, a 16-tól a 18. versig a következőképpen. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban arról szól most Jézus, hogy az örök élet szűk kapuja és keskeny ösvénye, ahogy azt a hegyi beszédben említette, ez az ösvény, ez a kapu, ez ebben a világban található, és az ajtó ő maga. Akinek van Krisztusa, annak ugyanis bőséggel adatik, aki viszont Krisztus nélkül él, attól minden elvétetik. Ahhoz pedig, hogy nekünk is legyen, és aztán még adassék is hozzá, most tulajdonképpen mondhatjuk így is talán, hogy meg kell tanulnunk hallgatni. Persze nem arról van szó, hogy egy beszélgetésben maradjunk némák. De mégis fontos az, hogy mi az, amit hallgatunk, mi az, amire odafigyelünk, mi az, amit meghallgatunk, vagy amire odahallgatunk. És Jézus természetesen a saját szavairól, azaz igéjéről mondja azt, hogy vigyázzunk, hogy hogyan hallgatjuk, és azt mondja, hogy ettől függ, ettől a hallgatásunktól, és aztán a vele való mit kezdésünktől, hogy elvétetik-e tőlünk mindaz, amit a sajátunknak gondoltunk, vagy még több adatik inkább helyette. A jól hallgatás ugyanis attól függ, a ő példája alapján most, hogy továbbadjuk-e azt, tovább beszélünk-e róla, hogy igét sugározzuk-e mások felé, a mennyei áldásnak a közvetítői vagyunk-e mások felé, vagy pedig a véka alatt, edény alatt, ágy alatt, és ki tudja, hova eldugva tartjuk a magunk lámpását. Mert hát végül is mi másról, mint igének továbbadásáról szól az ágy alá dugott lámpás, illetve hát az ellenkezőjéről nyilván a tovább nem adásáról. Azzal szembesít ezzel, hogy mennyire hiányzik valójában az életünkből az, ami a keresztény lét alapja kéne, hogy legyen. Az a lelkület, amely a missziót szolgálja, az a hív, amely nem hagy nyugtot és arra űz, hogy másokhoz is elvigyük Jézust, hirdessük az ő halálát és feltámadását. Az edénnyel letakart lámpásunk mégis sokszor azt jelzi, hogy nincs meg bennünk valahogy ez az alap. Nem valami hősi erőfeszítésről beszél Jézus, egy különleges teljesítményről, amit talán sokszor a misszió kapcsán gondolnánk, hogy hát könnyebb bizonyos értelme valóban beleesni abba a tévedésbe, hogy hát messzi vidékre, távoli országba kell elmennem, és az ottani benszülötteknek, akik még soha nem hallottak Jézusról, hirdetni őt. De nem csak erről van szó, ez is nyilván beletartozhat, de emlékezzünk például arra, hogy hát úrvacsorai liturgiánk befejezésekor is elhangzik, hogy menjetek, tegyetek bizonyságot az Úr haláláról és feltámadásáról. Nem azt mondja, menjetek Indiába, vagy Amerikába, vagy ki tudja milyen távoli vidékekre. Hanem egyszerűen menjünk az emberek a hétköznapi kapcsolatainkban levő emberek közé, és nekik is tegyünk bizonyságot Jézusról, hogy valóban világítson a magunk élete a lámpás, mert a lámpás most, ahogy Jézus használja, nem a távoli országokat világítja meg, hanem a házat, és legfeljebb a házhoz vezető utat, egy ottani képben egy ilyen római típusú épületet lehet elképzelni Lukács szavai mögött, ahol volt egy udvar a házban, és aztán onnan nyíltak különféle helyiségek, és ha kivilágították ezt az udvart, akkor egyrészt a házban mindenkinek adja a fényét, másrészt megvilágítja a házhoz vezető utat, hogy a hazaérkező, vagy éppen egy odaérkező vendég számára világítson. És ha ezt a lámpást kihelyezik a lámpatartóra, akkor az világít. Az elvégzi a dolgát, nem kell külön erőfeszítés már neki, legfeljebb az utántöltésről kell gondoskodni, amikor kifogy az olaj, vagy éppen elfogy egy fagyú a gyertya esetén. Hát nem arról van tehát szó, hogy nekem, mint kereszténynek a saját erőfeszítésemből kell megteremtenem magam körül a világosságot. Hanem arról szól Jézus, hogy hát az olajlámpás, vagy éppen legyen egy modern energiatakarékos izzó, vagy a még újabb típusú ledes égő, ez világít, ha meggyújtom, illetve fölkapcsolom az áramot, és Jézus maga a fény valójában, amely világít lámpásként, nem nekünk kell magunknak világítani. Persze kérdezhetjük, hogy akkor viszont mi az, amit nekem kell tenni? Talán nem is annyira jó ez a kérdés, esetleg célszerű úgy fogalmazni, de hát én ebben egyáltalán mit tehetek? Mi lehet az én részem? Hát ha a lámpás világít magától, akkor mi van? Hát akkor mi a dolgom? Hát ilyen értelemben Jézus szavai szerint önképp csak annyi, hogy azt arra teszem ezt a bennem lobogó fényét Jézusnak, vagy inkább az asztal alá, vagy hát az ágy alá, hogy ő mondja pontosabban. És természetesen Jézus azt szeretné, hogyha a lámpásunk az fényt adna másoknak is. Miközben ott világít a tartóban, addig világot varázsolna a házban levőknek. A fény forrás arra való, hogy sugározzon, nem arra, hogy letakarjuk. A lámpás egész élete arról szól, hogy meggyújtva világít, vagy legyen az egy izzó manapság. Nem arról szól, hogy egy-egy hirtelen felbuzdulás kell, és akkor valami előrébb lendül, hanem tulajdonképpen mondhatnánk így is, hogy Jézus egy életprogramot tár elénk, ezt a lámpás életprogramot. Nem csak az a kérdés ráadásul, hogy beszédben továbbadom-e az örömhírt, hanem tulajdonképpen arról is, hogy a megváltás evangélium a világítson az egész életemben, a tetteimben is, az életvitelemben is, ahogy tetszik. De pontosabban mi is világítson akkor ebben a lámpatartóban? Hát nem a saját dicsőségem persze, és nem a saját fényem, hanem az evangélium. Nem az számít, hogy mondjuk én hogyan tudom eladni magamat és reklámozni, jó PR tevékenységem van-e úgymond, és így tudom reklámozni az emberek körében magamat, hanem az, hogy ez a fény, ez Jézusé legyen. A hét két fontosabb eseménye, két területet is szemléltet ezen a téren, hogy miként is és miben világítson az életünk az embereknek. Hát az egyik az volt, hogy pénteken Győri József temetésén voltam, aki egyetemi tanár és mérnöki pályafutása mellett egyházi ember is volt, gyülekezeti másodfelügyelőként, egyházmegyei felügyelőként, keresztény orvosok Magyarországi Társaságában szervezőként, illetve az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesületben vezetőségi tagként munkálkodott. És hát ennek kapcsán most ezt összefoglalva, ha így elmondom, akkor talán azt gondoljuk, hogy hát igen, hát ilyen világításra lenne akkor szükség, de hát sok egyházi feladatot végezve lehet ezt megtenni, viszont mindjárt jön a másik gondolat is, hogy de hát ilyen élettörténetek azok rendkívülibbek, keveseknek adatik ez meg. Hát mit tegyen egy magunkfajta egyszerű ember? Most az a helyzet, hogy nem is az életpályára gondolok, hanem sokkal inkább a temetés tényére magára. Arra, amit olyan sokszor emlegetünk is, hogy hát senki sem kerülheti el, mindannyiunkért eljön egyszer a kaszás. Most arra gondolok, hogy ebben a helyzetben mi világít az életemben. Az világít, hogy kitűnik, hogy én másképpen viszonyulok a halálhoz, vagy ugyanúgy gondolkodom, mint az emberek többsége. Kaszás mindenkiért eljön, Ezért egyesek akár homokba dugják a fejüket egyik szélsőség, vagy vigalomba akarnak merülni, és mulatozással, és ki tudja, hogyan próbálják az elméjük elrejtettebb zugába temetni azt a tudatot, hogy egyszer vége lesz ennek az életnek. Másik szélsőség lehetőség az, hogy valaki állandóan retteg, hogy mikor kerül rá a sor. Most világít az én Mécsesem úgy, hogy bár komolyan veszem a halált, és nem elbújok előre, de még sincs szívemben rettegésnek helye, mert nem félek, hiszen van megváltóm. Van Jézusom, aki legyőzte a halált, és ő mellette ez már nem félelmetes. Van-e ilyen világító Mécses az életemben? A hét másik eseménye az, hogy a festésben is, parkettázásban is sikerült egy kicsit tovább haladni, és hát ennek kapcsán juthat ez eszembe, hogy milyen munka lenne az, aminek aztán nincsen látszata. Nem a látszat és a valóság ellentéte értelmébe persze, ahol csak látszat van, hanem egyszerűen abban, hogy valami látható eredménye is van. Látható már maga a folyamat is, mert kikerülhetetlenül az, nem úgy, mint a halál ugyan, de kikerülhetetlenül kell dolgokat végezni, ki kellett például rámolni a szobát, és éppen a teraszon van sok minden. Aztán pedig, ha kész van a munka, és minden visszakerül, akkor is kikerülhetetlenül világítania kell egy mécsesnek, és látszania a különbségnek, hát mondjuk fehérebb lesz a fal, új a parketta. Ugye hát ez a fajta tevékenység igényli azt, hogy látható eredménye legyen. Akkor is, ha bizonyos más munkák persze nem feltétlenül ilyenek, mondjuk egy adminisztrátor mit végez el, az nem biztos, hogy kifelé is ilyen mutatós értelemben látható, de a lényeg az, hogy valójában a megfelelő helyen minden tevékenységnek van valamiféle eredménye. És Jézus arról szól, hogy hát egy lámpának az az eredménye, hogy világít. Hogy látható lesz a különbség az életemen. Hogy világosságban járok, és már nem csak botorkálnom kell. Most akár a halálesetekre gondolva is világosság gyúlik bennem. Akár az élet egy-egy döntésében és egyáltalán az élet folytatásomban látszik-e, hogy én világosságban járok Jézus után. Hiszen elég őrült ötlet lenne mondjuk egy festés végén azt mondani, hát igaz ugyan, hogy alaposan ki lett festve, le lett parkettázva, de hát ez nem látszik. Csak nem tűnik föl, nem egy feltűnő jelenség. Hát hasonló esztelenség lenne azt mondani, hogy igaz, hogy én ide tettem a lámpást, csak hát nem látszik a fénye. Hát nincs mindig régi riadó, hogy kifelé teljesen le kellene takarni a világosságot, és végképp bent a szobában végképp lehetetlen azt mondani, hogy hát csak nem látszik a lámpásom fénye. Hát a lámpásom arra való, hogy világítson, ez mint egy Krisztus minden követőjének a kötelező ismertető jegye. Világítás nélkül, anélkül, hogy másokat is invitálnánk Jézushoz és az ő fényéhez, enélkül nincsen keresztény élet. Mert aki hallgatja Isten igéjét, annak a lámpását már Jézus meggyújtotta és a tartójába is tette, hát ezek után már nem létezhet, hogy mégse mutassa a fényét. Aki vége alá rejti a hitét, az nem csak, hogy Isten parancsával kerül szembe, és ezért így is mondhatni, hogy istentelenné válik, hanem egyúttal embertelenné is, mert a másik ember üdvösségében nem munkálkodik. Olyan, mondjuk, mint egy orvos, aki az utcán rosszul levő ember mellett elmegy, mondván, hogy hát ő nem tud segíteni. Letagadja, hogy orvos. Hát ilyen az, amikor az ágy alá kerülnek a lámpásaink. Mindazok számára, akik szeretnek titkolózni, az sem túl biztató, amit aztán Jézus a rejtett dolgokról mond el. Hát minden lepecsételt titok, hétpecsétes titok, az előbb-utóbb mindenki számára ismert lesz. Tényleg nem létezik olyan ember, aki nem tud titkot tartani? Hát sokszor tapasztaljuk ezt talán, hogy úgy gondoljuk, hogy rejtett a dolgunk, biztonságban van, és aztán valahogy mégis kiderül. Hát már itt a földi időnk alatt ezt sokszor megtapasztaljuk. hogy amit rejtegetünk mi magunk, vagy mások esetleg, azt egyesek kifürkészik. Amit egyes országok titkos paktunként megkötnek egymással, az aztán később lehet, hogy mindenki számára ismerté válik valamilyen módon. Amit számítógépes jelszavak rendszerével szigorúan védenek, az egy számítógépes kalóz, akár könnyedén, vagy éppen izzadságos munkával, de feltörheti. Egészen döbbenetes kémhistóriával látnak el minket a médiában, a volt nemzetbiztonsági ügyletben, vagy éppen a titkos diplomáciai dokumentumok közzétételével a WikiLeaks-en újra és újra kidobbannak ilyen botrányok, amelyek valamiféle titoknak a napfényre kerülésével jönnek elő. Persze vannak olyan titkok is bizonyára, amelyek e világi életünkben megmaradnak titoknak. Amelyre nem derül fény, amelyet úgymond sírba visznek egyesek, de a mennyben mégis minden nyilvánossá lesz. Nem egyszerűen arról van szó, hogy hát Isten minden titkunkat ismeri, és hogy ezért kínban kell akár majd lennünk, mert a legkínosabb részleteit is tudja életünknek, ami vagy azért, mert titkolni szeretnénk, vagy azért, mert egyáltalán nem is nyilvános dolog, azért majd lelepleződik, hanem a Jézusi példázat az arról beszél mindenek előtt, hogy napvilágra kerülnek a rejtett dolgok Isten országa kapcsán. Napvilágra kerül a véka alá rejtett lámpásom is aztán, az életemből hiányzó missziói elkötelezettség is, de napvilágra kerül Isten terve is, és a megváltás maga is. Kicsit talán átfogalmazhatjuk Jézus példázatát ilyen módon, hogy a titkoknak világítaniuk kell. Hát a kereszténység titkai azok nyilvános titkok. Azok nem arra valók, hogy egy szűk klik, egy zárt körű társaság birtokolja, és senkit ne engedjen belelátni, hanem éppen arról szól, hogy el kell menni és hirdetni másoknak is az Isten országa titkait. Nem biztos, hogy ez mindenkinek egyből azonnal adatik meg. Jézus ezt a példát tulajdonképpen azután mondja el, amikor a magvető példázatát szólja, és aztán jönnek a tanítványok, hogy de hát miért példázatokban beszélsz nekik, nekünk meg nyíltan. És akkor elmondja, hogy hát vannak, akiknek példázatokban adatik meg, de ti boldogok lehetek, mert ti közvetlenül kapjátok. De azt is tudjuk, hogy aztán Jézus valójában azzal bízza meg őket, hogy tessék elmenni és hirdetni ezeket a titkokat. Talán nem is annyira jó szó esetleg ez a titok. Inkább a titokzatosságról, a meglepő dolgokról, a misztériumról van szó, amelyet Isten elénk tár. Elénk tárja a megváltás titkát, az egyház titka az, hogy nyilvánosságra kell lépni azzal, hogy Jézussal mi történt ebben a földi életben, és hogyan szerzett számunkra menekülést a bűneink elől. Persze a hívők sokszor megtapasztalják, hogy újabb és újabb titokba botlanak Isten országával kapcsolatban, aki komolyan keresi és kutatja Isten igéjét, az mindig meg kell küzdjön azzal, hogy én ezt elolvasom, talán valami sejlik belőle, de mit jelenthet ez? Mi az értelme is? Hova vezet ez? Vagy eszembe jut egy gondolat, egy téma, és akkor abban szeretnék világosságra jutni, és nem sikerül, hogy most akkor ebben mit is kellene gondolnom? Hogyan is van ez? Aztán mégis Jézus azt mondja, akinek van, annak még adatik hozzá. Aki keresi, annak idővel újra és újra, majd napvilágra kerülnek az ilyenfajta titkok is. Aztán persze lehet, hogy később újabbakkal találkozom, de Isten mindig ad tovább lépést ezekben a titkokban, amely az ő országát építi. És ezért fontos az, hogy hogyan is hallgatunk, és ezért hívja fel a figyelmet, hogy vigyázzatok, hogyan hallgatjátok, mert attól bizony elvétetik az is, amiről úgy gondolta, hogy van neki, aki nem jól hallgat. Mondhatni, rámehet a fülem is, hogyha nem hallgatok oda, és nem mondom tovább azt, amit Jézustól kaptam. Nem azért van lámpa, hogy letakarjam, és nem azért adatik Isten országa titka a keresztényeknek, az egyháznak, hogy aztán rájöjjön és magának tartsa meg. Isten nyilvánosságra hozza ezeket a titkokat is, ezért nem bújhatok amögé, hogy hát ezt én nem értem. Jézus tehát megválaszolja a tanítványok kérdését, hogy miért beszél a sokasághoz példázatokban, és miért hozzájuk nyíltan, de végső soron semmi sincs, amit Isten elrejtene az emberek elől. A megváltás titkai nyilvánosak, és minden napvirágra kerül majd most az evangéliumba bele gondolva az idejébe, még ott is, amikor ezt elmondja a tanítványoknak, akkor is igaz nekünk már utólag végképp, hogy majd a Golgotán és az üres sírban minden nyilvánvalóvá lesz. Isten megmutatja az ő szeretetét, és ezt mindenki láthatja. De éppen ezért nem mindegy, hogy mit és hogyan hallgatunk. Nem mindegy, mondjuk, hogy azért hallgatunk-e, hogy meghallgassunk másokat is, vagy csak egyszer némán hallgatunk, akkor is, amikor szólnunk kellene. Nehéz persze, és sok bölcsesség kell ahhoz, hogy ezt az ember tudja, hogy mikor kell szólni, mikor hallgatni, de bizony sokszor vannak mások is, és bizonyára mi is úgy, hogy fordítva csináljuk. De akkor beszélünk, amikor inkább el kéne hallgatni, és másra odafigyelni elsősorban Isten igéjére. És van aztán, amikor akkor hallgatunk, amikor az örömhét kellene tovább harsognunk. Hát ezért is szól Jézus figyelmeztetés, hogy vigyázz, hogyan hallgatsz. Ha csak némán hallgatsz, akkor még azt is elveszíted, amiről úgy hitted, hogy a tiéd. De ha az ő igéjét hallgatom, akkor amellé, amin van, még többet kapok. Mondhatni, akinek jó az ige hallgatása, annak megadatik a megértés is hozzá. Lehet, hogy nem azonnal, de megadatik. Aki viszont rosszul hallgatja, az még azt se fogja megérteni, ami mindenki számára egyértelmű lenne. Mert hát vannak persze, akik fennhangon mondogatják, hogy ők befogadták az evangéliumot, de Jézus igazából nem ezt kéri rajtunk számon, hanem ő azt várja, hogy világítsunk. Ne csak befogadjunk, hanem tovább sugározzunk. És ez a mai ige szakasz egyúttal kicsit kapcsolódik a múlt heti témánkhoz is, hogy akinek van annak adatik, akinek nincs attól elvétetik, emlékezhetünk az utolsó ítéletről szóló példázatban is a hűséggel kapcsolatban, hogy jól van hű szolgám, hű voltál kevésen, többet bízok ezután rád, és felidézhetjük, múlt hétről is szó volt arról, hogy Jézus azért beszél a kicsin, a kevesen való hűségről, hogy aztán a nagyobbra mehessünk róla, mert hogy Isten mindig előbb a kicsin próbál meg minket, és azzal bíz meg, amit egyszerűbb teljesíteni, és aztán, ha ebben hűségesek voltunk, és megálltuk a helyünket, akkor tovább léphetünk, és nagyobb feladatot is ránk bíz, úgymond előléptet minket. Hát ezért elengedhetetlen, hogy a lámpásod folyamatosan világítson. Ámen, imádkozzunk. Titkok Ura, lámpagyújtó mesterünk, te vagy a fény, amely mindenkinek világosságot ad. Nem azért gyújtottál mécses, hogy aztán véka alá rejtsük és hagyjuk kihunyni fényét, hanem hogy mindazoknak, akik házad elé érkeznek, ragyogjon és utat mutasson. Tisztíts meg ezért szívünket sokféle sötétségünktől, hogy ne homályosítsuk el ígéd fényét. Hagyj lelkünkben hitet és szeretetet, hogy elvigyük másokhoz is örömhíredet. Hogy ne tartsuk titokban azt, amit te a nyilvánosság elé szántál. Add nekünk megváltásod titkát, hogy tovább sugározhassuk a világba, és ezáltal kincseid még jobban megsokasodjanak, és világosságodnál sokan találjanak üdvösséget. Ámen.